Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevembe, megadja nektek. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok a világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Imádkozzunk. Köszönjük azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban nekünk adtál, édesatyánk. Köszönjük, hogy gondod van ennek a kegyelemnek, nem csak a megvalósulásáról, hanem annak a hirdetéséről is, hogy emberek megismerjenek téged, kívánják a te szeretetedet, irgalmadat és kegyelmedet, és köszönjük, hogy úgy intézett szent lelkeddel és igéddel az emberi sorsot, hogy mindig van, aki az emberek felé elmondja a te akaratodat. Ezeket a szíveket kiválasztod magadnak, egészen magadnak. Nincs is más dolguk, mint rád figyelni, megérteni téged, és elmondani mindazt, amit megértettél velük, őértük. Ma is így van ez. Hiszük, hogy a mi számunkra valami különleges dolgot készítesz, amire a mi életünknek nagy szüksége van. Ezért kérünk téged, hogy ma is cselekedj irgalmasságot mi velünk, Jézus Krisztusért. Ne a mi érdemeinkért, hiszen mi büntetést és kárgatot érdemelnénk, hanem azért az elégtételért, amelyikben megengesztelt téged a fiú, nekünk váltságot szerzett. Várjuk, Uram, a te szavadat és a te lelkedet Jézus Krisztusért. Amen.
Vesd az igét, ezt a jó magot, ahogy a Jézus rá példát adott. Reggel korán, vagy ha jó az est, a magot hittel, reménnyel vesd. Ó, de lesz-e aratás? Ó, de lesz-e aratás? Nappal, vagy éjjel vesd bár a magot, nappal, vagy éjjel vesd bár a magot, nagy legyen, vagy kicsiny feladatod, ne lássék meg itt lent a hatás, biztosan lesz aratás. Húrjon bár egy-két mag útfélre, sziklán száradjon bár összeégve, folytsa el bár a vad tövis, hull azért a mag jó földbe is. Ó, de lesz-e aratás? Ó, de lesz-e aratás? Nappal vagy éjjel vesd bár a magot, nappal vagy éjjel vesd bár a magot, nagy legyen vagy kicsiny feladatod, ne lássék meg itt lenne a hatás, biztosan lesz aratás. Vesd a magot, nehéz baj közd bár, hogyha hideg, avagy szélvihar jár, érzed az ördögi haragot, vesd csak örömmel a jó magot. Ó, de lesz-e aratás? Ó, de lesz-e aratás? Nappal, vagy éjjel vesd bár a magot, nappal, vagy éjjel vesd bár a magot, nagy legyen, vagy kicsi feladatod, ne lássék meg itt lenne a hatás. Biztosan lesz aratás. Bárha sötétben szórogatod, sok könnyed öntözi bár a magot, vesd bizalommal, eljő a nap, Isten kegyelme jutalmat ad. Ó, de lesz-e aratás? Ó, de lesz-e aratás? Nappal vagy éjjel vesd bár a magot, nappal vagy éjjel vesd bár a magot, nagy legyen vagy kicsi feladatod, ne lássék meg itt lenne hatás, biztosan lesz aratás.
Olyan emberről szólok ma este itt, akit nem sokan ismernek, a neve Kálmán Csehi Sánta Márton. Nem tudjuk, mikor született, azt írják róla, körülbelül a század fordulón 1500 körül. A Kálmán Csehi névből következtetve, vagy ő, vagy legalább a családja, amelyből a középkor végén talán több neves pap emberi származott, somogyi eredetű volt. Kálmán király Csehi, van egy ilyen verziós a nevével, a falut úgy hívják ma, hogy Kálmán Csa, innen való. A Sánta név valószínű személyes testi fogyatkozást jelöl, nem tudjuk ezt a ragadvány nevet, hogy ő vagy valamelyik őse korábban volt Sánta. 1523 második felében van róla hírünk, a krakkói egyetemen tanul Dévai Bíró Mátyással együtt. 1525-ben az ottani magyar búrsa szeniora, biztos adat aztán nincs róla, de sejthető a tudományát illetően, hogy német egyetemeken tanulhatott még, és szerte Európa nagy hírű egyetemein. 1538-ban találkozunk újra nevével, mint a gyulafehérvári kanonokkal, és a Székes Egyházi Iskolának az igazgatójával, ami azt jelenti, hogy átlagon felülálló képzettsége volt. A segyesvári hitvitára kirendeli a római egyház döntőbírónak. Itt találkozik először az Istennek élő beszédével, amikor élő hiteit ad emberek, nagy tudományú katolikus papokkal dispután, hitvitán vesznek részt. Ennek az embernek az Isten valami különös sorsot szánt, tessék végig gondolni, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Kezdődik az élete a katolikus egyházban, ott az eminensek közé tartozik, a pálya fölfelé ível, kanonok, aztán egy intézmény igazgatója, aztán bír egy dispután, és Isten megfordítja az életét. Találkozik Isten szent lelkének és igéjének az erejével. Először hall arról, hogy egészen másról szól az úrvacsora, mint ahogy Róma tanítja, hogy átváltozik az ostya valóságos vérré, valóságos testé, el sok babonás képzet fűződik, és ez csak hallgatja, hogy az úrvacsorát másképp látják. Van benne jelölt dolog, és az úrvacsora maga jel. Jelöli azt, hogy az Isten bocsánata, az Isten szeretete, az üdvösség szerzés maga megtörténik. Jelöli azt, hogy valamit Isten eldöntött az ember akarata, szándéka és vágya nélkül, hogy ez predestinált. Hogy találkozik azzal a kifejezéssel, hogy ott és akkor szól bele Isten az ember életébe, igéje és szent lelk által, amikor ő tervezte. És elhangozhat ott ezen a dispután egy különös mondat, mert az evangelizátor szíve nem tud úgy megmaradni a szónál, hogy ne szóljon a jelenlévőkhöz, és valószínűleg elmondja, aki az igéről beszél, hogy az Isten igéje élő és ható, és Isten megadja a helyét, az idejét, a módját. Kit, mikor akar utolérni a szóval, mint itt, ma. Ennek a különös hitvitának a nyomán a bíró egy titkos vallomást tesz. Heltai jegyzi le egy rövid kis jegyzékben, hogy a katolikus főpap azt mondja, a reformációra szükség van, és ez az ige, amiről a reformátorok beszélnek, ez valóban az Isten beszéde, ez élő és ható. És hozzáteszi, a kis felírás beszél róla, az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Istent. Ez is lesz életének a vezér igéje. Az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Istent. Így írnak róla. Apostoli jellegű igehirdetései, kristálytiszta prédikációi, az Isten szent lelkének vele való munkája hatalmas vezérré tette Kálmán Csehét. Különös dolog, hogy Kálmán Csehi Hervét irányú apostolkodásáról egy nagyváradi főpap, katolikus főpap, püspök, Raskovics György tollából tudunk, 1552 nyarán a bécsi udvari kancelláriához írt jelentésében maradt ránk az első szemletes kép ennek az embernek az életviteléről. Így írja. A szakramentáriusok tévejgése. Így a nagyváradi püspökség területén is, a luteránusoké mellett is napról napra terjed. Fő hirdetője Márton debreceni plébános. Kálmáncsehi szerint az úrvacsorában Krisztus teste és vére nem lényegül át, sem másképpen nincs jelen valósággal és ténylegesen, hanem ezek jegyek és képek. Így aztán nem viseltetik tisztelettel a szentség iránt, nem gondoskodik semmi nemű oltári díszről, sőt, az oltárt is fölöslegesnek tartja, az egyszerű faasztalt elegendőnek nyilvánítván. A papi öltözéket is megveti. Végképp megveti. Még Isten tiszteleti alkalommal is elegendőnek tartja a hétköznapi ruházatot. Történt vele valami. Igen, történt vele valami, a ceremónia most már semmit nem jelent. Másképp látja és érti az Isten rendeléseit és Jézus Krisztus parancsát. Egészen másképp látja és érti. Ő úgy értelmezi Jézusnak a szavait, hogy ez én testem, amiért éltek megtöretik, ez én vérem, mely ti éretetek kiontatik, amit adok a kezetekbe, vegyétek, egyétek, amit adok a kezetekbe, igyátok, és megemlékezzetek az én halálomról, amíg el nem jövök. Azt tartja és azt tanítja, hogy az úrvacsorában nem lényegül át a kenyér és a bor, hanem az Isten véghetetlen kegyelméből, amíg esszük és amíg isszuk, addig a megdicsült Jézus Krisztus testében részt kapunk. Hiszen együtt ültetett vele együtt a mennyekbe, hiszen a Krisztus test tagjaivá lettetek, melyiknek tagjává? A meghalt, feltámadott és megdicsőült Krisztus test atyává lettetek. Ez az úrvacsora egy különös cselekménye az Istennek, hogy azt, akit a bűnbocsánattal kegyelembe fogadott, és irgalom ruhájába öltöztetett, mennyei dísznek hófehérjébe, ennek az életnek minden alkalommal, bárhányszor él az úrvacsorával, ott van az életen egy hálaadása, hogy befogadtattam a Krisztus testbe. És élek többé nem én, ezért beszél így, hogy az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Istent, mert él én bennem a Krisztus. Akinek nem volt újjászületése, nem értheti, miről beszél. Azt sem értheti, hogy mit miért csinál úgy, ahogy csinál. Miért értik egy templomban, miért nincs szükség a különös ceremóniákra, Kálmáncsei ott és akkor, aki katolikus pap volt, aki a ceremóniákat tanulta és szokta és csinálta, aki áldozó pap volt, aki elmondta alkalmaként, hogy tessék néked, Urunk, a mi áldozatunk. Most szembesült azzal, hogy mit tettem. Ő az áldozó pap, és nem én. Ő az Isten egyetlene, az elfogadható áldozat. És végre arra néz, akitől van az élet, és aki benn van az élet. Amikor elérkezik az 1551-es esztendő, a puritanizmusa és kérlelhetetlen teológiája miatt föllázadnak ellene a gyülekezetek tagjai és a papok. És kiátkozzák, mint aki alkalmatlan a papi szolgálatra, mint aki alkalmatlan az igehirdetésre, mint akinek a túlkapásai elviselhetetlen és elhordozhatatlanok, kirekesztik maguk közül. Fölírták, hogy Kálmáncsehi nem maradt válasz nélkül, ő pedig kiátkozta őket a Krisztus testből, az egyházból, mondván, hogy aki nem érte a legelemibb dolgot, hogy ettől kezdve az életem minden léptékében az Istené, és minden díszem, minden ékességem a Jézus Krisztus kegyelme, az nem tudja, kiről beszél. Így történik, hogy mennie kell, elmegy János Zsigmond gyámjához, Petrovics Péterhez, aki Kelet-Magyarország egyik leghatalmasabb és legtevékenyebb főnemese, őt kéri pártfogójául. Nyitott szívre talál, és nyitott lélekre talál Petrovics Péterben. Így történik, hogy Isten megnyitja előtte egész Kelet-Magyarország területét. És hirdetheti az igét a maga lánglelkével, a maga buzgóságával, ahol nincs külső ceremónia, ahol megjelenik egyszerű ruhában, és beszél az élet uráról, a megváltóról, az Isten fiáról, Jézus Krisztusról. Segítőtársai is akadnak, Losonci István által elüldözött férfiak, Lipai Károly, Szegedi Kis István nagy segítséget nyer a bölcsességük és a hitük által. Aztán Nagyváradon György barát, Draskovics György püspök meghal, és ekkor Petrovics idehozza Nagyváradra Varkocs Tamást főispánnak, és megkezdődik valami különös mozgalma a népnek, föllázadnak a régi hit tanárai és tanítói ellen, mert hallották az új hitnek képviselőjét, ezt a Kálmáncsei Sánta Mártont prédikálni, és azt mondják, ez a tudós, ez a lelki ember kell nekünk, aki ahogy beszél, úgy is él. A beszéde egyszerű és világos, és ilyen az élete is. Nincs benne semmi misztérium, nincs benne semmi titok, ez úgy, ahogy van az Istené, és átárad rajta az Isten hatalma. És hogy hirdeti az igét, szívek nyílnak meg, és jönnek Jézus Krisztushoz bűnt vallani, jönnek Jézus Krisztushoz nem úgy gyönni, mint a régi egyház hívei, hanem belekiáltja az életük minden igaz fájdalmát, az imádság, az egész közösség füle hallatára, hogy vétkeztem, jövök ahhoz a Jézushoz, akinek hatalma van a bűnöket megbocsátani. Jövök ahhoz a Jézus, aki elválasztott engem az üdvösségre és az életre. És valami egészen átformálódik. Az Isten tisztelet beltartalma. Szól az ige, és van rá a lelkeknek válaszuk. Úgy néz ki, hogy Isten hatalmasan működik, és ellenállhatatlanul Kálmáncsei Sánta Mártonon keresztül is, amikor egyszer csak megváltozik a politikai helyzet, és Kálmáncsei munkája úgy néz ki, megakad. 1553-ban egy katona püspök foglalja el György barát helyét, a buzgó Ferdinánd párti Zabardi Mátyás, aki ebben az esztendőben egyesült az Erdély felé nyomuló Habsburg királyi sereggel, és együtt megverték Petrovics Péternek a hadait, és átnyomták a Tiszán. Ez az új püspök Zabardi sietett rettegetté tenni az ő katonai nevét is, a Váradi püspöksége egész területén, és Kistoldi Miklóst, Petrovics egyik hívét saját várában, várnagyával együtt lefejezteti. Az ok, hogy az új hit térítőit segíti. Az ok nemzetárulás. Az ok felségárulás. Mert a felség más hiten van. A szapolyai, illetve a Petrovics párti nemesek nagy része megrémül, és meghódolnak Ferdinándnak. Kálmáncseit pedig Ferdinánd nándora, Bátori András veszi személyesen üldözőbe, elővévén az 1548-ban a szakramentálisok elleni hozott országos törvényt. Főben járó vétek rejlett abban az elnevezésben, hogy szakramentálisok. Mit jelentett az ebben az időben? A sákramentummal foglalkozók, hogy hogy és miképp van jelen benne Jézus Krisztus, ő maga a jelzett dolog, vagy maga a jel, a test és a vére, hogy úgy kell értelmezni az úrvacsorát, mint hogy a rómaiak csinálják, vagy másképp kell értelmezni. Ezt Róma így magyarázza. Ha valaki a Krisztus testi jelenlétét tagadja az úrvacsorában, az Krisztus Isten voltát tagadja. Az oltárkép tárgya szerint a Szent Háromság vagy a szüzenye elleni támadásnak a szentség gyalázás az igazi háttere. Ezért politikát csinálnak a vallásból, és a politika a vallás miatt halálra ítéli Kálmáncsei Sánta Mártont. Az ilyen közjogi jellegű büntetteknek megvan a maga büntetése. Vagyonába és fejébe kerülhet a hitújítók támogatása azoknak, akik rejtegetik, vagy segítik őket. Kálmán Csehi Petrovicshoz menekül, és az ő megmaradt hatalmi körében, Bereg megyében és Erdély néhány pontját tevékenykedik. Az aggodalom korának hívják ezt a korszakot. A többi reformátor egy zsinaton gyülekezik, és próbálnak Rómával valami egyességre jutni, visszahozzák a gyónást, visszahozzák az ostyával való áldozatbemutatást, és engedményeket kívánnak tenni, hogy meglágyuljon a római hatalom szíve, és így meglágyuljon Ferdinánd szíve is. Isten másképp dönt. Alig egy év múlva újabb politikai fordulat következik be. Ferdinánd kénytelen volt kivonni hadait Erdélyből és a Tiszántúlról, és még van egy különös dolga az Istennek, hogy a másokat lefejező zabardi püspök néhány hónappal ez esemény után elvétetik az élők sorából. Újból Petrovics hadai vették át a Tiszántúl és Erdély védelmét, Erdélyre visszaállítják János Zsigmond fejedelemségét, és kitűnik, hogy az egy év alatt nem tudtak kárt tenni a lelkekben, nem változtak el a lelkek, ugyanott folytatják, ahol abba hagyták, egész Kelet-Magyarország népe, a helvét hitvallás urvacsora tanát vallja, és vallja, hogy nincs másban üdvösség, egyedül a Krisztus Jézusban. És vallja, nincsen más főpapunk, csak egyedül Jézus a Krisztus, aki a kegyelem királyi székén ül, az Atya jobbján. És vallja, egyetlen egyház létezik, ez pedig a láthatatlan egyház, a Krisztus test tagsága. Nem sok idő van hátra, hogy munkálkodjon Kálmán Csehi Sánta Márton. 1557. szeptemberében, amikor a részek minden lelkésze, Erdélyt leszámítva, és az ország egész keleti fele helvét szellemű orvacsai hitvallást fogad el, és Jézust felmagasztalja, Kálmán Csehi Sánta Márton az első püspöke ennek a református egyháznak. Még ennek az évnek decemberében, 1557-ben Isten hazaszólítja az ő szolgáját. Az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Istent. Mert az Isten lélek. Az igaz imádók Jézus Krisztusban ismerik meg az Istent, mert az Isten teljes kegyelemmel és irgalommal. És mert gyűlöli a bűnt, ezért az igaz imádók lélekben és igazságban ott állnak uruk előtt, bűnbánattal is, de teljes reménységgel és bizalommal, hogy akinek az Atya megmutatta Jézus Krisztust, mint az Isten fiát, mint a megváltót, annak életet tervezett
vele. Imádkozzunk. Csak egy egyszerű ember, aki benne van a történelemnek a forgatagában, akinek az értelmét te adtad, akinek a sorsát te irányítod, akinek van fönt, van lent, van üldöztetése, van megértetése, van betegsége, van nyomorúsága, de mindenek felett van neki élő Krisztusa. Köszönjük, hogy amikor mi azt látjuk, hogy a mi életünk egy különös történelmi helyzetben, fönt és lent, nyomorúságban, fáradtságban, üldöztetésben, szenvedésben, betegségben van, mégis egyetlen kérdés, a kérdés, van ennek az életnek élő, uralkodó Jézus Krisztusa. Köszönjük, hogy elmondhatjuk neked, hogy hiszünk benned, édesatyánk, és hiszünk a fiúban, Jézus Krisztusban, akit elküldtél. Köszönjük, hogy szent lelked által mondhatjuk, hogy Abba, Atya. És köszönjük, hogy itt a mi helyünkön nekünk is küldetésünk van. Bizonyságot tenni rólad, az élet uráról és megtartójáról. A szabadító, a megváltó Jézus Krisztusról. Köszönjük az ő életét és a miénket. Amen. nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy ti elmenvén gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától az én nevembe, megadja néktek, mondja Jézus Krisztus. Amen.